Önök a Hetes Stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
Folytatjuk a Hetes Stúdió adását, és ahogy az lenni szokott a második órában, tanult kollégáimmal és vendégeinkkel megvitatjuk a legfontosabb hazai és nemzetközi eseményeket. A stúdióban köszöntöm Simko Edit pedagógust, civil aktivistát, Horváth Zoltánt, a HVG nyugalmazott munkatársát, aki éveken, évtizedeken keresztül felelt a HVG címlapjáért, és természetesen Bolgár György kollégámat a Klubrádió színeiben. És kezdjük akkor egy nemzetközi vonatkozású magyar hírrel, amely szerint úgynevezett nemzeti kártyát, vagyis könnyített beutazási vízumot akar adni Magyarország orosz és belarusz szakembereknek, idézőjelben vett szakembereknek, ami hát enyhén szóval kivágta a biztosítékot az egész Európai Unióban, mondván, hogy ezzel Magyarország megtorpedozza úgy, ahogy van az egész schengeni rendszert. Mit gondoltok erről?
Hát, hogy mondjam, az Orbáni taktikát látom ebben, mert sokan úgy gondolják, hogy trollkodik, borsot akar törni Brüsszel orra alá, amit túl kevésnek érzek, vagy az, hogy orosz érdekeknek megfelelően cselekszik. Ez az eredmény tekintve részben igaz. De szerintem ez lényegében Orbán általános stratégiájából következik. Mi az általános stratégia? Szerintem a fellazítás, a káosz keltése, a zavar keltése, az egység megbontása. Neki annál jobb, minél inkább széttagolt Európa, mert régi mániám, amit gyakran elmondtam, Orbán a revízióban, a Európa újraosztásában, a világ újrafelosztásában érdekelt, és ez csak egy módon képzelhető el, ha nincs egyetértés az ország között, ha széthúzás van, ha bizalmatlanság van, hogy ez egybeesik adott esetben éppen a putyini érdekekkel, távolabbról talán a kínai érdekekkel is, hát az mondjuk a kezére játszik. De a fő szempont itt az, hogy itt egy olyan bizonytalansági helyzetet teremteni, ahol esetleg a határok majdani mozgatása sokkal könnyebbé válik.
Na most ez ugye alapjaiban eltér attól, amit Orbántól idáig megszoktunk, hogy mondjuk szidja az Európai Uniót, az Európai Parlamentet, annak vezetőit, a brüsszeli bürokratákat. Ez egy konkrét lépés. Mit lehetnek erre a válaszlépések?
Én őszinte leszek, én nem értem ezt pontosan, mert ha van egy egyezményünk arról, hogy van egy ilyen schengeni történet, akkor nem értem, hogy egyes országok miért tehetnek olyan különbséget, amivel a többi országot is elkezdik veszélyeztetni. Tehát nem volna szabad szerintem ilyet engedni, mint unió, de lehet, hogy én ezt rosszul tudom, de úgy gondolom, hogy ezzel kockáztatjuk Európa többi országának is a biztonságát, mert nyilvánvaló, hogy elkezdenek áramlani szerteszét majd Európában szabadon.
Hát ezt gondolja az Európai Unió is, ezért figyelmeztette a magyar kormányt, hogy magyarázza ezt meg alaposan, hogy képzeli ezt a nemzeti kártyát. Ugye ennek a lényege az volna, hogy valamilyen könnyített módon, könnyített eljárással engedjenek be orosz és belarusz munkavállalókat Paksra. A Nyugat vagy az Európai Unió pedig attól tart, hogy nem csak oda mennének dolgozni, hanem esetleg lesznek közülük olyanok, akik ezt fedőtevékenységként végzik, de közben ide-oda szagolgatnak, benéznek, bekukkantanak, és ki tudja, mire használják fel ezt a magyarországi tartózkodási engedélyt úgy, hogy közben elmehetnek Európa többi országába is.
Hát szóval, gyakorlatilag Záhonytól Portugáliáig végig utazhatnak Európán akadálytalanul.
Na, miután ez valóban a jelenlegi európai rendnek a megkerülése volna, ezért az Unió figyelmeztette Magyarországot, és hogyha ez komolyá válik, akár valami olyan büntető lépés is elképzelhető, hát ha az Unió nagyon komolyan tart ettől az orosz behatolástól, és Orbán további trollkodásától, hogy na jó, hát akkor ideiglenesen felfüggesztjük a schengeni egyezményhez való tartozásotokat, és a Magyarországról az Unió többi országába történő belépést ellenőrizni fogjuk. Vagyis a határoknak valamilyen kontrollja visszaáll. Ha ez bekövetkezne, azzal a magyar társadalom nagyon nem lenne kibékülve. Lehet, hogy az első haragja az unió ellen fordulna, hogy hogy merik ezt velük megtenni, de lehet, hogy a második mégis csak arra vonatkozna, hogy hát azért, mert itt oroszokat engedünk be, kedves miniszterelnök úr, hát talán nem kellene. Úgyhogy kockázatos ez, szerintem Orbán nem ismeri eddig vinni a dolgot, hanem megpróbál valahogy kiegyezni, be fogja mutatni, hogy ez nem is azt jelenti, hogy, és egyébként lehet, hogy valamit szigorítani is fog. Én alapjában nem értem a dolgot, az alaptrollkodást értem, igen, verjük szét az uniót lehetőleg minél előbb, de hogy ezt az oroszok kérték, nem hiszem, hogy ez Orbánnak magának jutott eszébe, nyilván az
volt egy három órás békemissziós tárgyalás a Kremlben.
Igen, nyomós kérés.
Ez sokkal inkább napirenden lehetett, mint az Ukrajnával kötendő béke, legalábbis én úgy gondolom. Mások azért is, mert az oroszokat az idő nagyon sürgeti, hiszen a kémbankot, ezt a nemzetközi fejlesztési és nem tudom én milyen újjáépítési bankot, ami itt Budapesten csak kémbank néven szerepelt, ezt nagyon lassan számolják fel, és azok az emberek, akik fedőtevékenységként ott voltak, azok diplomáciai mentességet kaptak, ami egyébként példanélküli.
És arra is gondoljunk, hogy ez egy, hogy mondjam, ez egy kórképe az európai lelki állapotnak. Az, hogy ide esetleg akár Paks építkezésének kapcsán orosz szakemberek vagy orosz munkások esetleg családosan nagyobb létszámba érkeznek, ez elvileg még egy gyakorlatilag, elvileg még egy elfogadható indok is lenne, mert végeredményben itt egy gigaberuházás zajlik, amit orosz szakemberek esetleg. Az a érdekes, ahogy ez a reakció megszületik erre, hogy teljesen elveszett a bizalom légköre és a bizalom Magyarországgal szembe, mert rögtön az első gondolata az európai közösségnek, hogy ez nem erről van szó, nem a Paksról van szó, nem az orosz beruházásokról van szó, hanem egészen másról, az egy bizonyítvány arról, hogy ma Magyarország hogyan áll Európa színe előtt, milyen színbe tűnik fel.
Nekem ez a régi, mert öreg vagyok már én is eléggé, amikor hallottuk azt az újságcikket, amiből ilyen kabarétréfa is lehet, hogy az ideiglenesen hazánkban állomásozó szovjet csapatoknak átadták az örök lakásokat. Igen. Körülbelül ez jut eszembe.
Hát talán annyiban joggal, hogy Oroszország viselkedésében igazából a szovjet idők óta nincs olyan nagyon nagy változás, sőt, pont a héten történt egy nagyon izgalmas, vagy nagyon érdekes fogolycsere, ahol, hát nem tudok másképp fogalmazni, mint orosz bérgyilkosokat, fegyverkereskedőket, hekkereket cseréltek ki. Ezek ültek ugye nyugati amerikai, vagy németországi, vagy szlovéniai börtönökben, orosz ellenzéki aktivistákra, meg azokra, akiket úgy gondoltak az oroszok, hogy a legjobb, ha lefognak.
Túszként lefognak.
Hát ugye igen, volt a Wall Street Journal orosz származású újságírója, akit Iván Herskovicsnak, vagy ahogy szokták mondani, Gerskovicsnak neveztek. Vagy ilyen volt a kosárlabdázó nő esete, akit Seremetyevon a repülőtérről vittek el, és kicserélték egy fegyverkereskedőre, és így tovább. Tehát az, ahogyan Oroszország viselkedik, minden alapot megad arra, hogy a nyugat végtelenül bizalmatlan legyen Oroszországgal és Belarusszal szemben.
És ahogy Magyarország viselkedik, azzal kapcsolatban meg azon csodálkozom, hogy az Európai Unió tagállamait meddig lehet beetetni ezzel a viselkedéssel. Tehát pedagógus vagyok, és sokáig tudok toleráns lenni és elfogadni a gyereknek a különböző csintevéseit, de azért vannak határai ennek, és szerintem most már nagyon sokat szorogunk föl megállapodásokat, ami nem oké. Tehát ami játékszabályjal beneveztünk, vagy egy szerződéssel, hogy tartjuk a szabályokat, inkorrekt módon rúgjuk föl ezeket. És ez szerintem végtelen kínos.
A nemzetközi kapcsolatokban már szakszó van erre, tuzdi diplomáciának hívják ezt a fajta orosz gyakorlatot, amikor számukra fontos lebukott kémeket, bérgyilkosokat, hekkereket ugye csalókat vissza akarnak menteni, akkor egyszerűen kijelölnek bűnbakokat, akikre aztán 16-20 év börtönt szabnak ki, és utána pedig felajánlják a cserét. Na most a tragikus az, hogy az oroszok évtizedekig legalább adtak a látszatra. Ugye egy kommunikációjuk, egy békés kommunikációjuk. Itt most gyakorlatilag ebben az esetben, hát én nem tudom, hogy ezt ki tudja bárki bármiképpen és másképpen magyarázni ezt a történetet, mint túszedés és zsarolás.
Az az érdekes, hogy ugye Orbánnak az egy héttel ezelőtti beszédére utalok vissza, ez a Tusnádfürdői beszéd, ahol a saját békemisszióját dicsérte, úgynevezett békemisszióját az elején, mondván, hogy hát eredmény nem értünk el, de azért az erjedés elindult, hát mert utána, hogy én elmentem Moszkvába, egyszer csak találkozott, vagy beszélt egymással az amerikai és az orosz honvédelmi vagy hadügyminisztere, ahogy ő mondta, meg az ukrán külügyminiszter elment Kínába, szóval elindultak a dolgok annak nyomán, hogy én mit csináltam. Na most, hogy egyrészt nem azért beszélt az amerikai és az orosz hadügyminiszter egymással, mert ő tárgyalt, nyilván például ez a túszcsere is akár a témák vagy főtémák között szerepelhetett, ráadásul az Orbáni látogatás előtt 2 vagy 3 héttel szintén beszélt a két miniszter egymással, de alapvetően ez a túszcsere, vagy fogolycsere, vagy akárminek nevezzük, ez azt bizonyítja, hogy az Egyesült Államok és Oroszország között soha, még a háború 2,5 éve alatt sem szakadtak meg a kapcsolatok, nem is szakadhattak meg, csak nem kötik Orbán orrára. Fontos dolgokról hát beszélnek, ami mind a kettő
számára. Az a paradox helyzet alakult ki, hogy Washingtonban, amely ország ugye az Egyesült Államok papíron, ami szövetségesünk, kevésbé bíznak Orbán Viktorban, mint Moszkvában. Egyébként, de ezek a tárgyalások, ezek évek óta folytak, sőt most ismerté vált az is, hogy hát a sors különös szeszélye folytán, és ezt most nagyon cinikusan mondom, az elhunyt Alexej Navalnyi is rajta volt ezen a listán, csak hát másképp alakult a sarkvidéki lágerben.
Hát meg is tettek mindent azért, hogy másként alakuljon.
De ha őt is kicserélték volna.
Igen, ha túlélte volna a megpróbáltatásokat, akkor valószínűleg igen. És ki tudja, mekkora lett volna annak az ára. Még ezt nem tudjuk.
És hát ez az egyik dolog. Volt még egy, ami az optikája, ami miatt az optikája más a dolognak. Bocsánat, hogy közbevágtam. Csak az, hogy ugye 1961-ben vagy 62-ben ezen a híres Tom Hanks által megfilmesített Kémek hídján ugye egy kémet kicseréltek egy kémre. Most meg egy gyilkost, fegyverkereskedőt, hackert cseréltek ki aktivistákra, meg civil újságíróra.
Szóval Orbánra visszatérve, de talán még többször vissza fogunk rá térni, mert annyira megkerülhetetlen nagyszerű vezetője van ennek a hazának, hogy itt volt ez a hosszú beszédje Tusnádfürdőn, és ott mindent előadott, 500 évre visszamenőleg, és 50-re előre menőleg, a vízióit, mindent. Oroszországra egyetlen rossz szót sem pocsékolt, de is nem csak most, bár kifejtett itt mindent háborúról, ukránokról, az ukránok tulajdonképpen a vártnál jobban ellenállnak, de hogy alakul ki Londontól Kijevig, Lengyelországon és a balti, meg a skandináv országon keresztül egy új erős tengely, amelyik leváltja Berlin-Párizst, és így tovább. Szóval mindent összehordott, de Oroszországról rosszat nem volt képes mondani, de ha belegondolok, és gondoljatok bele ti is, meg a hallgató is, 2,5 év óta, azóta, hogy az oroszok megtámadták Ukrajnát, egyetlen egy minősítő mondata van, ezt igyekszik, ha nagyon kell elmondani, csak ha nagyon kell, persze, Oroszország követte el az agressziót. És utána Soha nem az oroszokat bírálja, hanem az ukránokat, hanem az amerikaiakat, hanem az Európai Uniót, a balti országokat, meg hogy meritek, meg hogy képzelitek, és hogy jöttök ti ahhoz, hogy megmondjátok, hogy mi hogy engedjük be az oroszokat, és hogy nem. Mindenki hibás, csak az oroszok nem. Egészen elképesztő.
Sőt, hát ebben
jó szót. Bocsánat, jó szót mondott az orosz vezetésről, hát meg az észak-koreairól, meg a kínairól, ugye három jelzővel illett, az egyik volt, hogy kiszámítható, egyértelmű, és haladó, nem emlékszem most pontosan, de méltatta, igen, tehát három...
Realista, hiperrealistának nevezte azt a Putyint, aki egyébként itt a szavakat
összekeverte.
Tehát, hogy méltatni, méltatta, úgyhogy ezt ne felejtjük.
A hiperszónikussal keverte össze, és azzal a hiperszónikus rakétával lőtték le azt a kijevi gyermekkórházat, amelyben nagyon sokan vesztették életüket, ráadásul úgy, hogy nem hiszem, hogy az orosz katonák ne ismernék a koordinátáit a kijevi minden egyes háznak, nemhogy egy kórháznak, tehát ez egy egészen elképesztően cinikus dolog volt, de visszatérve még azért a Tusványosra, héten Gyuri, te szinte minden áldott nap megkérdezted a hallgatókat, hogy kihámoztak-e valami értelmeset ebből az úgynevezett nemzeti nagy stratégia, vagy nagy magyar stratégia, vagy
magyar nagy stratégia. Nehogy véletlen félreértse, vagy nem nagy Magyarországot akarunk, azt is, de azt nem mondjuk, de magyar nagy stratégia.
Szóval, hogy és én mindent azt tapasztaltam, hogy a hallgatók számára is ez egy tovú a bohú, hiszen mindenről beszélt, csak erről az országról nem, amelyiknek elvben a vezetője.
Hát szerintem erről az országról beszélt, és pontosan az a hogy mondjam, nyílegyenes vonal húzható a stratégiában, ha még emlékszünk erre a névre, hogy Mikola István,
a nemzetorvosa.
A nemzetorvosa, aki egyszer, hogy mondjam, óvatlanul egy ilyen zárkörűnek szánt beszélgetése még a első Orbán kormány idején eléggé, hogy mondjam, disztopikusan előrelátta, hogy megadjuk a határon túliaknak a szavazati jogot, és attól kezdve el van minden intézve.
Legalább 20 évre valami ilyesmi.
Igen, ugye? Na most mit látunk, ugye, a tusványosi beszéd különös tekintettel volt azokra az esetleges kedvezményekre, amelyet a határon túli magyarok megkaphatnak. Ugye korábban szó volt arról, hogy listára szavazhatnak, most anyagi erőforrásokkal, családtámogatással segítjük őket, most ilyen apró kis ilyen díszatortán, ilyen horvátországi villaépítések a vajdasági magyarok szövetségére.
De közben a horvátokat is anyázzuk bőszen, hogy ezek a horvátok hogy merészelnek több pénzt kérni a Horvátországból jövő kőolajnak az átengedésére, mert ez messze meghaladja a normákat.
Hát Horvátország magyar területeket, vagy annak tartott területeket birtokol. Hát na, hogy nem győzzük hangsúlyozni a különállásunkat és a külön érdekeinket.
Ez azért nagyon szomorú, mert én azt gondoltam naívan, amikor az Európai Unió tagjai lettünk 2004-ben, hogy ezek a határügyek, ezek sublimálnak, és az egész trianoni dráma az megszűnik létezni, hiszen szabadon át lehet járni a határokon, vállalkozni lehet Erdélyben, Szlovákiában te nyithatsz szatócsboltot, ha olyanod van, átmehetsz Ausztriába, és vehetsz, ha van miből házat, és ott panziót üzemeltethetsz, és így tovább. Na most ehhez képest ezeket a sebeket, ezeket újra felszaggatják.
Mehetünk is, akik mennek, azokat vagy Tiborcnak hívják, vagy Mészáros.
És ezen kívül pedig a szakmánál fogva végtelenül naív vagy, azt hiszem.
Meg én azt is gondolom ez a tusványosi beszéd kapcsán, hogy azért beszélt rólunk eleget, egyrészt hülyének nézte a magyar választókat, ugye mert nem értelmiségi nyelven meg kell fogalmazni egyszerűen az ő gondolatait, ez is nagyon fontos volt. És egy nagyon fontos másik fájó pont, ugye az LMBTQ-i közösséget, ahogy bántotta, több mint 6-szor a saját fiát megtagadta ez az ember. Tehát nézzünk rá így is, mint apára.
Ezt csak feltételezzük, hogy esetleg okay. lehet.
És én még mondjuk hozzátenném azt is, hogy az égvilágon semmi közünk hozzá, egészen addig, amíg nem azt látjuk, hogy soron kívül főhadnagyként fejezi be a Katonai Akadémiát, talán most már megkapta a harmadik csillagot, és századosként ad tanácsokat a csádi missziót illetően. Hát olyan üstökös karriert futott be a hadseregben ez az Orbán Gáspár, hogy Mészáros Lőrincnek a gazdasági felemelkedés az kutyafüle hozzá képest.
Igen, de akkor is nagyon fontos az, hogy ember, tehát hogy viselkedik az, aki ezt is, tehát nekem nem az LMBTQ újsággal van problémám, hanem azzal, hogy megint képmutatóak vagyunk, mint képmutatóak voltak Szájer és mindenki idején, és beszélünk világpolitikáról, és közben itt a nyár alatt minket megesznek. Tönkreteszik Iványit, elveszik az atomerőmű adóját, a adót elveszik, emelgetik a saját fizetésüket, miközben azt mondják, hogy korlátozni kell, tehát itt meg minket megesznek, míg mi figyelünk arra, folytatom, hogy egyébként világpolitikai...
Folytatom, a MÁV szárnyvonalakat szüntetnek, meg postahivatalokat bizony. Zárnak be, tehát ez egy rendkívül izgalmas, azt, amiről Simko Edit beszélt, ez azért izgalmas, mert egyfelől van egy ilyen mindenáron való központosítás, és államosítunk, és államosítunk, és államosítunk, és közben ez az állam a kezei között meg elhal.
Igen.
Tönkre megy. Tehát amihez nyúlnak, tényleg igen. kénytelen vagyok azt mondani, hogy az Orbán kormány olyan, mint a fordított alkimisták, hogy aranyból is tud trágyát készíteni. Igen.
Mennyivel hasznosabb az, nem?
Hát bizonyos alföldi földeken, amelyekre most nagyon szükségük van rá, kétségtelen. De, és hát ugye volt egy másik ilyen kérdés, hogy 2035-re a miniszterelnök megígérte, hogy demográfiailag önfenntartó lesz Magyarország. Hát én ugye ezt a csodát azért én még szeretném látni.
De egy ilyen csoda nincs. Ez teljesen nyilvánvaló. A 10 év alatt nem lehet elérni azt, hogy ez a bizonyos termékenységi ráta, ugye 2,1-re szokták kihozni ezt, hogy egy nőnek mennyi gyereket kellene szülni, mondjuk ezt kicsikét természetesen, mert 100 nőnek 210 gyereke kell, hogy legyen ahhoz, hogy az ország lakossága ugyanannyi maradjon. Most a legutóbbi hónapban 200 nőre 136 gyerek jutott volna, nem biztos, hogy...
Micsoda megtakarítás, sokkal kevesebb igen. óvoda, iskola kell, sokkal kevesebb szülésznek.
A vendégmunkás, hogy valaki dolgozzon igen. az üzemekbe, mert abban meg belerukkanunk.
10 évnyi, vagy több mint 10 évnyi nagyon koncentrált, sok pénzt felemésztő, bizonyos esetekben hasznos és akár helyesnek is mondható családtámogatás ellenére. Nem úgy helyes, ahogy van, az biztos, és például a családi pótléknek a gyakorlati jelentéktelenítése és elértéktelenítése azt mutatja, hogy nem mindenkire gondolnak, csak arra bizonyos középosztályra, hogy annak az adókedvezményekkel meg csokkal való megsegítése, majd talán azokban, hát mondjuk a közép és a középtől fölfelé lévő rétegekben növelni fogja a szülési hajlandóságot, valamennyire sikerült. De még a legjobb pillanatokban is a 2,1 1,6-ig ment föl. Vagyis lehetetlen. Ha kétszer annyi pénzt adnak rá, akkor is lehetetlen. Ha ötször annyit, akkor is legfőjebb gyorsan igénybe veszik, előre jönnek azok a nők, akik esetleg 30 éves koruk után szültek volna. Ja, hát ha adtok érte 10 milliót, 20 milliót, 50 milliót, akkor most szülök.
Na de Gyuri, az de a 10 millió forint már de töredékét mondom, éri annak, amit 6 vagy 7 évvel ezelőtt.
Egy lényeges nagyságú,
de lehetetlen.
Egy lényeges nagyságú számottevő a nemzet gazdaságnak a működésére hatással lévő középosztály létrehozása, az nem azzal a mértékű és léptékű középosztályjal képzelhető el, amire nekünk éppen a gazdasági fejlettségünk okán tradicionálisan lehetőségünk van. Akár mennyit ad ennek a szűk, ennek a nagyon vékony kis a lakosság létszámhoz képest is vékony középosztály, ez nem fog látszani. Az a szelektív családpolitika viszont, amelyik kifejezetten vigyáz arra, hogy kik szülhessenek, és kik ne szülhessenek lehetőleg sokat, ahelyett, hogy egy úgynevezett nemzetpolitikával ezeket a rétegeket is inkább beemelni a nemzetbe, ahelyett, hogy távol tartaná tőlük, de hát ez abszolút nem a lényeg. Ez természetesen nem fog sikerülni. Én meg ehelyről üzenem a miniszterelnök úrnak, hogy rám népszavazat ügyben már ne számítson.
De az a helyzet, hogy nem lehet elkülönítetni, nem mondhatom azt, hogy én elkülönítek rétegeket a nemzettől, attól még ott vannak, és ott vannak az ő igényeikkel, ott vannak az életükkel, a sorsukkal, hogy akarnak valamit. Tehát, hogyha éjséglázadásokra vágyna a miniszterelnök úr, akkor ez előbb-utóbb meg fog történni. Tehát ezt nem lehet tartani. Tehát egyszerűen nem lehet csak úgy eltüntetni ezeket az embereket, mert ezek az emberek élnek, léteznek, szeretnek, akarnak valamit. Egyszerűen ők is élni akarnak. Nem lehet levágni a nemzetről így darabokat. Az, amit a kezemet levágnám, hogy oké, most nincs meg, de félkarú lettem. Tehát ez nem oké.
Ezt tanulták meg a Kádár rezsimből. Ez a, éppen az orruk a víz fölött, tehát még nem érzik magukat életveszélybe, sőt, rájuk is szavaznak.
Szóval eddig komolyan vettük ezt a demográfiai ígéretet, lehetetlen, praktikusan lehetetlen, de az egésznek valószínűleg nem is ez volt a célja, hogy én a lehetetlent is megcsinálom, meg fogom mutatni nektek, hanem az a politikai üzenet, hogy mi nem engedjük be a migránsokat, a bevándorlókat, mi azok vagyunk, akik fenntartjuk az etnikai homogenitást.
Miközben a mi barátaink cégei hozzák be Bangladesből,
Fülöp-szigetekről, Vietnámból, Mongóliából, Kazasztánból.
A munkaerőt, mert valakinek az utálatos munkákat is el kell végezni.
Olcsó és alázatos.
És előbb-utóbb, nem tudom, hogy fog alakulni, egyelőre különböző rendeletekkel, törvényekkel nehezítik, de hát ha szükség van rájuk a következő 2-3 évben, valószínűleg még inkább szükség lesz rájuk az azután következő 2-3-5-10 évben, és nem lehet örökké megtagadni tőlük, hogyha itt jól érzik magukat, találnak valakit, összeházasodnának, hogy a kazah, a mongol, a fülöp-szigeti, a kínai, még kötvényeket is ugye elkezdtek újból árulni. Szóval az orosz, a nemzeti kártyával érkező belarusz esetleg nem kém letelepedjen itt, és migránsként elfoglalja helyét előbb-utóbb a magyar társadalomban. Szóval úgy hazudozik nekünk, hogy nem.
Használjuk a bevándorló igen, szót, persze, mert ez a migráns, ez egy rémisztő kifejezés. Miközben a bevándorlás ez egy teljesen igen, természetes és normális folyamat.
Az ő szóhasználatát akartam itt előhozni, hogy ő mindenképpen ezt a migráns ellenességet akarja fenntartani a magyar társadalom tudatában és az érzelmeiben, ösztöneiben, hogy nem, soha, és közben gyakorlatilag viszont ezt engedi, csak úgy tesz, mintha nem tenné. Ez van. Nem is lehet másképp, mert Európa sem, és Magyarország sem tudja fenntartani magát enélkül.
Csak az az érdekes, hogy miközben mi azt hiszük, hogy ez a ellentmondásos propaganda szöveg legalább minimálisan elgondolkodtatja akár azokat is, akik ezt a fajta nemzeti homogenitást, mint egyfajta sikerzáloga, vagy fajta nemzeti cél teljes mértékben helyessék. Én valamelyik nap ugye játszott a Fradi egy selejtezőt egy skót, talán skót csapattal, vagy Velszivel, nem tudom.
Velszi
csapattal, és megnéztem a Fradinak a fölállítását. Hát én egy magyar nevet nem tudom.
Magadra hozod a frászt.
Legalább kettő szokott lenni.
Szokott lenni, de most nem volt. Aztán, talán a Dibusz volt egyedül, de
de nekem ez a Dibusz is gyanús, ez se egy olyan rendes magyar név, mint a Kovács vagy a Szabó. Mindegy,
a lényeg, hogy bárkiből lehet rendes magyar ember, még ha Afrikából jön akkor is, csak a tipikus álszent magatartás, az a Fradinál lehet, mert ott kell az eredményhez, a magyar gazdaságban lehet, hát persze behozzuk őket korlátozásokkal, mert fenn kell tartani ugye az ipar teljesítményét, vagy növelni kell, de közben azt mondjuk, hogy ide senkit nem enged, be, mert nekünk az etnikailag homogén magyar nép az a legfontosabb.
Ha már egyébként ugye ez a demográfiai kérdés szóba jött, végső soron az, hogy ennyire fogy a magyar, ez az igazi szavazás arról, hogy mit gondolunk a jövőről, és mit gondolunk a magyar gazdaság teljesítményéről, ahogy ez a héten kiderült, és a KSH elnökét még nem csapták el, az a legutolsó negyed évben 0,2%-kal csökkent a nemzeti össztermék, tehát a magyar gazdaság minimum stagnál, de hát lehet, hogy majd egy picit majd még kozmetikázzák ezeket a számokat, de az derül ki, hogy gazdasági területen az Orbán kormánynak elképesztően alacsony színvonalú a teljesítménye. Hihetetlen módon, de különösen ugye, hogyha a régió többi országával is összehasonlítjuk, lassan az egyfőre jutó fogyasztásban már Bulgária is megelőz bennünket, tehát a legutolsók vagyunk az Európai Unióban, szóval gazdasági téren teljes a csőd és a káosz.
Csak mikor esik le a tantusz? Mindig ez a nagy kérdés, mert ugye hányszor mondtuk azt, hogy, vagy mondták közgazdászok azt, hogy ezen a pályán haladva már gyakorlatilag nem is szabadna léteznünk. Ehelyett a agyonkínzott egészségügy úgy, ahogy működik, nem omlott össze, az agyonkínzott oktatás úgy, ahogy működik, nem omlott össze, valamilyen nagyon alacsony színvonalon, az átlagember számára összehasonlíthatatlanul alacsony színvonalon, mert nem tudja még a szlovák egészségügyet se összehasonlítani, meg a szlovénnal, meg a csevel, hogy
magyarulmához. Is Zoli, nem szeretem én ezt, hiszen 6 év múlva már Ausztriát is meg fogjuk előzni, hogyha Lázár János szavait idézem, igen. 2030-ra. Csak hát itt, ugye amikor az oktatást említette, Simko Edit rögtön egy keserű mosolyt engedett el, hiszen az oktatásban dolgozók elhivatottsága, vagy az egészségügyben levők elhivatottsága nélkül, ezek a rendszerek már rég összeomlottak volna.
De szerintem összeomlottak, tehát azért húzzunk már meg egy határt, amikor azt mondom, hogy még elfogadom, vagy már nem fogadom el. Igen, vannak benn gyerekek, tanítanak is néhány tanár kollega kifejezetten tényleg nagyon jól tanít, de amit tanítania kell, az már olyan jellegű anyag, ami nem biztos, hogy van értelme a 21. században a gyerek fejét azzal tömni. Ha megnézzük most az érettségi eredményeit, ugye a magyar ritka rossz lett, tudjuk miért, mert adathalmaz, értelmetlen adathalmazokat is kértek vissza a feladatnak egy nagyon nagy részébe. Tehát a kompetenciákat már nem kérjük annyira, azt elvetjük, csak méregetünk állandó ez a mérés, tehát ez a fixa ideje, hogy akkor majd ott már meg tudják mondani a mérésekből, amik ugye folyamatosan egyre rosszabbak. Tehát mondjuk ki, hogy igenis, összeomlott. Csak nem látjuk, de ezt már annyiszor elmondtuk, hogy nem az épületek, tehát nem ilyen apokalipszis, mint valami nem tudom milyen filmben, mikor egy robban és minden hullik össze, hanem egyszerűen nem működik normálisan, nem működik minőségében. Miért arra fordítunk energiát, hogy hozunk be melózni idegen embereket, ahelyett, hogy megtanítanánk, tehát az oktatásunkat egyszerűen olyan szintre hozzuk, hogy tudnának dolgozni a szegény emberek, és egyszer csak elkezdenének működni jól. Igen. Iszonyú idő ám ez. Tehát az oktatás nem úgy van, mint Advil Ultra, hogy bedobom, hogy na, akkor kezdjünk jó oktatást, és 20 perc múlva már zseniális emberek szállnak ki a iskolapadokból, hanem hosszú 10 évek. A mostani generáció már végig az Orbán rendszer alatt tanult az iskolába, csak mondom. Hogyha a közoktatás időszakát nézzük. Szóval összeomlott, igenis összeomlott az oktatás, én ezt így
igen, csak ez a kifejezés, hogy összeomlás az átlagember számára más jelent. Igen. Az összeomlás azt jelenti, hogy összeomlott az oktatás, azt jelenteni, hogy bezárt az iskola, elküldöm a gyereket,
szeptember 1-én
és visszajön, hogy zárva van, nem tudok bemenni. Vagy összeomlott az egészség, hogy kórház be van zárva, de hát én mindjárt meg fogok halni, hát olyan sajnáljuk, nincs itt senki, nem tudjuk beengedni. Ez az összeomlás. Ez nem fog soha bekövetkezni, igen, nyilvánvalóan, de hát mondhatjuk, hogy hát már rég összeomlott, mert nem tud teljesíteni, nem teljesíti az igényeket, még úgy nagy általánosságban sem, hanem folyamatosan csúszik lefelé. Igen. De Orbán rájött arra, hogy ezt az összeomlást az emberek másképp értelmezik, és ráadásul amire legelőször rájött, sőt nem csak a 2010-es hatalom jutása előtt, hanem, vagy akkor, hanem előtte is, és 10-ben rögtön meg is próbálta bevezetni, átvesszük a média nagy részét, az úgynevezett közszolgálatit először, és aztán bevásároljuk magunkat mindenhová, és el fogjuk mondani, hogy összeomlás. Hát föllendülés, felvirágzás. Ide, ezt csináljuk, azt csináljuk, szuper kórház, szuper iskola, szuper anyám kínja, minden lesz, higgyétek el, ha nem most, holnap után, és bár van még valamennyi független média, amelyik ezt opponálja, de messze nem lehetett úgy tájékoztatni, és úgy felidegesíteni a magyar közvéleményt, mint az előtte lévő Gyurcsány megyesi kormányok alatt, amikor szintén voltak problémák, de a médiából, a sajtóból sokkal inkább kiderült, hát milyen egészségügyi viták folytak le, hogy legyen reform, milyen reform legyen, hogy lehet ezt megbuktatni, népszavazásig fajult a dolog. Ez azért lehetett, mert olyan volt a média, hogy az ellenzék is, meg az összes résztvevő fél, akinek más volt az érdeke, nyugodtan elmondhatta, és egy állandó vitában alakult, vagy vált szinte lehetetlenné az előrehaladás. Most ilyen nincs, elsöpri a kormány média túlsúlya.
Ezt ugyanúgy eltanulta a Kádár rendszerből, ezt is sokszor el szoktam dadogni, hogy annak idején ezek a fiúk a kollégiumba tulajdonképpen úgy kerültek be, átételeken keresztül Horváth Kádár és a belügyminisztérium kvázi iniciájával és vejével vezetve, hogy majd ők lesznek a Kádár utáni rendszernek a ispánjai és a vezetői, és szerintem mindent megtanultak, amit az akkori államrezon kitalált. Ugyanez, ez a éppen a létminimum fölött létezés, a éppen nem éhehalás, éppen nem végelgyengülés
állapotában. Nem a legvidámabb barak kifejezés.
Így van, és ezt megtanulták. Azt szoktam mondani, hogy túl hamar volt rendszerváltás, mert az etika tanfolyamot nem végezték el. Csak ennyi a különbség.
Én annyiban azért nem értenék egy-egy Gyurival, vagy legalábbis bedobnék egy másik szempontot, hiszen ezt ugye még én is emlékszem, én is a Kádár rendszerben kezdtem el a tévéhíradónál dolgozni, ott az első pár évet ott húztam le, és ott a kollégákkal sokat beszéltünk arról, hogy ha az emberek hétköznapi tapasztalása gyökeresen más, mint amit este mondanak neki a tévéhíradóban, akkor még csak egy tévéhíradó volt, vagy az Esti Krónikában, ami akkor még egy etalon volt a Magyar Rádióban, akkor nem fognak neki hinni. De most minden csatornán, tehát ennyiben más lett a dolog, hogy minden csatornát igyekeznek leuralni, hát maradtak ezek az apró szabadságszigetek, mint a Klubrádió, vagy a 24.hu, vagy a Telex, időnként az RTL-es kollégák elengednek.
Azért volt különböző a rendszerváltás előtt, mert ott a magyar társadalom, még a hithű része is, amelyiknek jó volt a rendszer, vagy őszintén is támogatta, bár ez egyre kisebb volt, tudta, hogy ha mond valamit a hivatalosság, a párt, a központi bizottság, az MTI, a televízió, rádió, hát az a párt álláspontja, akár tetszik nekem, akár nem, más pedig nincs. Más legfőjebb a sorok között bizonyos helyeken elbújtatva, ha nagyon okos vagyok, meg ha kinyitom a Szabad Európát, ugye? A dolog egyszerű volt. Tehát nem kell hinni annak, amit mondanak, mert tudom, hogy az fenntartások azért mondják, mert mindenki tudta. De ma nem tudja, mert ma azzal szembesül mindenki, az Orbán párt is, meg az ellenzék is, hogy hát ha akarom, akkor elmondhatom. Ha akarom, tiltakozhatok. Ha akarom, elmehetek az utcára,
csak
és mondhatom, hogy az oktatást tönkre teszik, rázhatom az öklömet. Ha akarom, megírom, és hát, ha ennyi minden van, és mégis az Orbánék győznek mindig, és mindig nekik van igazuk, akkor biztos azért van, mert ők jobban csinálják, okosabbak, és így tovább. Szóval más az alaphelyzet, és könnyebben el lehet így hitetni, szofisztikáltabban el lehet hitetni az átlag polgárral, hogy ez a rendszer jól működik, jól csinálja, hát csak a nyugat, meg az amerikaiak, meg a nem tudom kicsodák, meg a háború, meg az ukránok, meg a nem tudom ki.
És benne is van a kultúránkban az, hogy mindenki hibásak, nem mi vagyunk. A hiba az mindig kívül van valahol, és mi mindig a levét isszuk meg valaminek, ugye, ami egy külső rossz, ez most, hogy kifejezetten Krahácsot érő nyomás, vagy szerencsétlen véletlennek egybejátszása, ez egy másik kérdés, de tény az, hogy a magyar néplélekben ez a mindenki hibás, csak mi nem vagyunk hibásak, és mindenki ellenünk küzd, ez olyan mélyen beleivódott, és ezt az Orbánék olyan végtelen technikásan és rafináltan használják ki, hogy sikert sikerre halmoznak, akárhogy veszik.
Hát innen jön az egyén felelőssége, meg az értelmiségiek felelőssége, hogy a demokráciát azt tanítani kell, nincs mese. Tehát, hogy úgy váltottunk rendszert, illetve nem váltottunk, hogy ezt elfelejtették, hogy ezt tanítani kell. De most...
De az értelmiség, hogy mondjam, együtt élni tanult meg túlélni tanult meg, és alkalmazkodni tanult meg.
És ugye van még egy dolog, ami nekem egy régi veszőparipám, hogy két olyan nagy állami rendszer van, amivel szembesülünk, aminek a működésképtelenségével szembesülünk, ez az oktatás és az egészségügy, csak hogy ezzel mindig, mint egyén, vagy mint család szembesülünk, tehát nincs közösségképző ereje, mert az én nagymamám fog meghalni éppen a János kórházban, mert nincsen klíma, ez csak az én családomat érinti. Az én gyerekem nem jut be majd az egyetemre, mert ostobaságokat tanítottak neki a középiskolába, ez megint csak a mi családunkat érinti, de ezt nem lehet, ebből nem lehet összehozni, legalábbis most még nem lehet összehozni egy tömegdemonstrációt a Hősök terén, míg a net tüntetés idején, vagy a pedofil botrány idején, a kegyelmi botrány idején össze lehetett hozni. Tehát annak volt közösségképző ereje, de ennek a kettőnek így külön-külön nálunk valamiért nincs. Londonban láttam én olyan tüntetést, ahol az ottani egészségügyi rendszer, az NHS ellen tüntettek, pedig az nyilvánvalóan sokkal fejlettebb, mint a magyar.
Hát és a harmadikról is, a szociális szféráról se feledkezzünk meg, mert nagyon erősen ide tartozik, és kétségtelen, és egyének szenvednek abban, és az is kétségtelen, hogy nagyon sokszor például a hontalanokkal úgy találkozunk, mikor már szinte patológiás helyzetben, koszosan, büdösen adott esetben kim van az utcán, de nagyon sokan nem ilyenek, tehát a nagy részük nem ilyen, csak ők vannak az ellenszenv fényében, vagy hogy mondjam ezt valami képzavarral.
Meg hát hatóságilag el is tüntették őket Budapest
igen,
utcáiról.
Igen, ez is igaz, illetve az igaz, hogy az ember, mikor látja őket, akkor mindent akar, csak egy csöppet sem azonosulni azzal a látvánnyal, pedig hát bármikor ilyen helyzetbe kerülhetünk, és azt látjuk, hogy eltűnt, tehát hogy őről őket meg aztán tényleg eltüntetni teljesen. Iványi Gábor története, illetve az Oltalom Egyesület története, az körülbelül erről szól megint itt most. És
hát
nem veszük észre,
én nem
hogy...
vagyok biztos, én azt gondolom, hogy ez itt egy kifejezetten személyes bosszúról van szó, az Iványi Gábor személye ellen. Ez Orbán Viktornak volt ő, ha jól tudom,
igen,
az esküvői
társadalmi reakció szempontjából.
Nem a tanulja, ő keresztelte
meg a gyerekeit
és ő adta össze talán Anikóval, igen, a Lévai Anikóval Orbánékat, és miután szembefordult velük Iványi Gábor, vagy pontosabban Iványi Gábor nem változott meg.
A pedagógusokat is, bocsánat, hogy belevágom, de...
elleni bosszú hadjárat, mert semmi más értelme a dolognak nincs, azon kívül, hogy mindent tönkre kell tenni, ami Iványi Gáborhoz tartozik.
De Iványi Gábor egy intézmény. Tehát azért ezt tudni kell róla.
A rádió hallgatóit nem kell meggyőzni.
Igen, tehát, és ezért fontos, hogy lehet, hogy személyes bosszú. Egyébként nagyon sokszor Pitti Áner személyes bosszú. Tehát mindenki mondja, hogy micsoda nagy tehetség, meg nem tudom, Orbán Viktor, szerintem egy kis sértett. Egy Pitti Áner bosszú álló. Csak nagy hatalma van bosszút állni. Tehát én így gondolkozom róla, semmiféle ilyen nagyszerű kvalitását nem tudnám most idehozni, kivéve azt, hogy félelmetes, intrikus. Tehát ilyen remekül csinál ilyen negatív dolgokat. De visszatérve itt Iványi dolgára, meg arra, hogy egyénenként szenvedjük el az oktatást is, az egészségügyet is, meg látjuk azt, hogy hogyan járnak azok, akik leszakadnak. És látjuk magunk körül is egyenként leszakadni esetleg barátainkat, ismerőseinket, esetleg saját magunkon érezzük ezt a leszakadást. Ha sikerül most az, hogy tényleg Iványi Oltalom Egyesületét megakasztják, akkor lényegében mi bukunk meg morálisan. Tehát a magyar nemzet fog morálisan megbukni, hogy sikerült Orbán Viktornak annyi felé aprózni minket, hogy a szolidaritás fogalma, mint olyan, az kiveszett belőlünk, a humánum veszett ki akkor belőlünk. És szerintem ez a katasztrófa, tehát itt kell tovább látni, hogy itt most nem hit kérdéséről van szó, nem Iványi Gáborról, és nem a személyes bosszúról, hanem arról, hogy a társadalom bukik meg ebben a pillanatban.
No hát itt ez a nagy kérdés, hogy az ilyen Iványi Gábor ügyek, a megszüntetett posták ügye, és sorolhatnám a Paxtól elvett adókügye, stb. Mikor gyűlik össze egy olyan fajta robbanó elegyé, és ki az, aki a gyufát a kezébe tartja? Ugye jönnek ezek a jelöltek egymás után, most éppen az ügyeletes, a Tiszapárt és Magyar Péter, és a nagy kérdés az, hogy ki lesz az első, aki meg tudja szervezni ezt az összetudja szervezni ezt az elégedetlenséget, és ezt a, ha tetszik úgy, dühöt, indulatot, legyen ez csak politikai, de adott esetben társadalmi is, és mikor tud átfordulni. Egyelőre az Orbánék navigálnak, mint szemmeláthatólag egyre rosszabbul navigálnak. A 10 év szerencse csillagzat után véget ért az a korszak, amikben minden külgazdaságilag, külpolitikailag szinte a kezükre játszott. Most az a kérdés, hogy hol van a medence alja, és mikor lesz az elég? Ez a nagy kérdés szerintem ezekben a hónapokban a következő választásokig, hogy egyrészt ez az új politikai alakzat képes-e annyira megerősödni, hogy a hangját hallassa, és összeszervezze azokat, akik adott esetben se politikailag, se társadalmilag, semmilyen vonatkozásban nem, se ideológilag nem követik, vagy nem rokon szenveznek azzal, amit mond, de a jobb hián, vagy a változás érdekében hajlandók mögé állni, rászavazni, lépéseket tenni. Ez az, amit ma egyáltalán nem tudunk.
Igen, mert ehhez kéne az, hogy ne azt halljuk folyamatosan, akiknek az a közös nevező, hogy ebből a rezsimből már nem kérünk, hogy kivel nem hajlandó szóba se állni. Addig egyszerűen tudomásuk kell, hogy nem megy. Sértettségből, egóból, ezt nem lehet végigcsinálni.
Az indulat ezt képes fölülírni, még nem írta fölül. Erről van szó.
Siessünk megbékélni.
Igen, hát ez egy alapkérdése egyébként a magyar politikának, hogy alkotmányos vagy törvényes eszközökkel még lehet-e változtatni ezen a rendszeren, vagy pedig meg kell várni, amíg forráspontig hevülnek az indulatok, de annak nem szokott jó vége lenni Magyarország esetében.
Orbán készül arra, hogyha jön az a bizonyos forráspont, és esetleg a választások előtt megint olyan helyzet, hogy hűha, lehet, hogy az ellenzék legyőz minket, hűha, lehet, hogy megint több ezer milliárd forinttal, ami akkor nem lesz, látjuk a gazdasági problémákat, kell majd megvennünk szavazatokat, hát akkor ígérjük meg a határon túli magyaroknak, hogy a családtámogatási rendszert nekik is, vagy számukra is kiterjesztjük, mert jól jöhet az még, és akkor fölvetődik, ezt ő nem mondta, de már fölvetődött, elterjedt, hogy esetleg úgy változtatnánk meg a választási törvényt, hogy a határon túli magyarok választókerületenként is szavazhatnának, tehát létrehoznának a határon túl is választókerületeket, és akkor nem maximum két.
Hát azért ebben szomszédos országoknak lenne beleszólás, hogy én attól tartok.
De mindig kisiklanak ezek a ellenállások.
Orbán eddig arra jött rá, hogy beleszólása mindenkinek lehet, Brüsszelnek és a szomszédoknak is, és én meg megcsinálom azt, amit akarok. Tehát arra készül szerintem, hogy az utolsó előtti pillanatokban is változtasson a rendszeren, hogyha véletlenül közeleg az a forráspont, akkor legyen egy lavornyi hideg víz, amivel leönti, vagy egy olyan kis alkotmánymódosítás, vagy választási törvénymódosítás, amivel megint lehetetlenné teszi a változtatást. Ez a tragédiája ennek a rendszernek, hogy már annyira minden szempontból beépült a magyar társadalomba, és jogilag is, gazdaságilag is annyira mindenható, hogy szinte, mint egy diktatúra mindent megcsinálhat.
Hát, és az is hozzájön még, mert figyelni kell a celebgyerekre is szerintem. Ezeket is figyelni kell ebben a helyzetben, azt hiszem, mikor arról beszélünk, hogy békés úton le lehet-e váltani ezt a rezsimet, vagy kukagyújtogatásig érnek el a polgártársak, hogy erre is készülnek azzal, hogy elfogadhatónak tartanak egy vitás helyzetben pofonokat osztogatni egymásnak. És elfogadhatónak tartjuk azt, hogy a vita nyelve lehet a sértegetés és az intellektuális pofoszkodás. Tehát ezen a ponton kell azon elgondolkodni, hogy ez a vonal is épül. és akkor lehet üzengetni, hogy kinek az ökle volt, kinek az arcán, vagy hányunk arca volt az ököl alatt, meg sorolhatnám, és ez nem az van, hogy nem elfogadható állj, és felelősségre vonjuk a verekedőt, hanem arról szól, hogy jaj, de jó, és ünneplik ezt.
Hát hiszen a mi kutyánkölyke keverte le azt a pofont ebben a vitában, ha jól tudom, ugye valami mandineres, vagy?
Pesti srácok
nevű.
De közben az állami propaganda, vagy a Fidesz propaganda az elmúlt években folyamatosan arra hegyezte ki a veszélyt, hogy hát Nyugat-Európát elárasztják a migránsok, kénytelen vagyok ezt a szót használni, ők is ezt teszik, és ennek következményeként nő az erőszak, terjed az erőszak, ha valahol valakit megszúrnak, ha valahol van valamilyen gyilkosság, támadás, szokatlan erőszak, akkor azért biztos egy bevándorló, vagy annak a leszármazottja a felelős, mert ezek az idegenek, akik nem képesek beilleszkedni, ezek hozzánk ránk a fenyegető, az európai kultúrával össze nem egyeztethető új feltételeket és körülményeket, úgyhogy ezt kell megakadályoznunk, de közben ugye egy szavuk nincs arra, hogy celebek vagy nem celebek, vagy esetleg az első számú fideszes megmondó emberek körében a szóbeli erőszak, és ami átcsaphat bizony pofonba is, a szóbeli erőszak milyen végzetesen és durván elterjedt. Nem kell hozzá semmiféle migráns, semmilyen bevándorló, el lehet olvasni visszamenőleg 10-15 évre, hogy az ötös számú tagkönyv tulajdonosa és barátai milyen kifejezéseket használnak, és lényegében a szóbeli erőszakot propagálják.
Milyen érdekes, hogy egy pofonra hogy fölkaptuk a fejünket, holott pont erről van szó, hogy a verbális verő emberek, mert ez legalább 15 éve, inkább 20 éve zajlik, 2006 óta egészen biztosan, ugye évek óta folytatják, és készítik elő a talajt, a lelki talajt ennek a dolognak az elviselésére, uram bocsa, elfogadására, mert egyszerűen, hogy mondjam, a problémák megoldásának egyik gyakorlati módja, ahhoz képest, hogy most elcsattant ez a fofon, ez egy eredmény ennek a 15 évnek, és félek, hogy csak az elsőt láttam.
De ezért mondom, hogy ide tartozik, hogy készíti elő azt is, hogyha nagyobbat mer valaki szólni, készüljön fel a pofonra is. És ha Tusványosra visszagondolunk, hogy milyen beszédet mondott a fiatalokkal kapcsolatban, ugye ez az avokádó latte és Slim Fitben iszogató fiatalok, ezek nem kellenek, hanem a békepártyán milyenek kellenek? Toborzóval kell őket hívni. Nemzeti lobogóval, és
nyeregbe, huszárcsákó.
Igen, trombita szóval, tehát, hogy minden olyan, ami lényegében katonai rendbe hívja őket, arról nem is beszélve, ugye, hogy a tartalékosoknak is komolyat emeltek, hogy katonákat küldenek majd az iskolába is, hogy a katonasságot hogy tolják. Szóval érzem azt, hogy az agressziót egyre jobban tolják ránk.
Most már csak arra vagyok kíváncsi, hogy a budapesti olimpiának milyen lesz a megnyitója.
Százszor jobb.
Tartalmilag.
Dési János kollégám már elsütötte a héten, hogy megpályáztatják, és a két jelentkező közül, vagyis Vidnyánszky Attila és Vidnyánszky Attila közül meglepetésre Vidnyánszky Attila fogja megnyerni a rendezés jogát. Ezzel viszont a hetes stúdió második órájának a végére értünk. Én nagyon szépen köszönöm Simko Edit pedagógusnak, civil aktivistának, Horváth Zoltánnak, a HVG nyugalmazott munkatársának és Bolgár György kollégámnak, hogy a rendelkezésünkre álltak ezen a szép nyári délutánon.
A hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.